nagyobb számban hűlnek ki emberek a saját lakásukban, mint az utcán élő hajléktalanok.
A lakhatási szegénység különböző fajtái mintegy 3 millió embert érintenek ma Magyarországon. 30 ezer embernek nincs fedél a feje felett, a lakosság 20%-a pedig túlzsúfolt lakásban él. Minden negyedik embernek penészes, nedves és egészségtelen az otthona. Jó napot kívánok, én Nagy András vagyok. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégeink ez alkalommal a Habitat for Humanity civil szervezet tagjai, Szegfalvi Zsolt és Vankó Lili. Miről szól a Habitat tevékenysége Magyarországon? Összetudnátok nekem foglalni? Egyrészt mióta vagytok jelen Magyarországon? Mióta van ez a szervezet? Mert ugye ez egy nemzetközi nagyobb hálózat helyi része. És mi a fő profil?
A Habitat ez egy nemzetközi szervezet, lakhatással foglalkozó szervezet, ami 70-es években Amerikából indult, és 1996-ban érkezett meg ez az Amerikában mozgalomként apostrofált szervezet ide Magyarországra, rögtön Jimmy Carterrel együtt egy váci építkezésen 10 házat önkéntesek segítségével nagyjából 2 hét alatt fölhúztak. Így indultunk, és utána egy jó ideig házakat építettünk az ország különböző részein, Csurgón, Hajdúböszörményben, Szarvason, Dunavarsányban, Vác környékén, tehát elég sok helyen. 152 ház épült így az első időben, és hát aztán világszerte, és nálunk is ugye egyre egyértelműbb lett, hogy azért a Habitat korlátozott lehetőségeivel, csak az építés segítségével nem fogjuk tudni a lakhatási szegénység helyzetét megváltoztatni, és ugye ezt tudjuk a lakhatási jelentéseink alapján, hogy 2-3 millió embert érint valamennyire a lakhatási szegénység. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy szám, ennek azért különböző aspektusai vannak, és ez mindenkit különbözőképpen érint, de hogy 2-3 millió embert valamilyen szempontból mindenképpen érint ennek a vagy a megfizethetőségi, vagy a jogi, vagy akár a területi aspektusa ennek a dolognak, de erről majd akkor később még beszélünk. És akkor ugye az építések mellett bejöttek a felújítások, majd aztán azért, hogy valóban rendszer szintű változásokat érhessünk el, elkezdtünk szakpolitikával foglalkozni, a Habitat kutatásokat készít, tanulmányokat ír, illetve döntéshozói szintre igyekszünk javaslatokat tenni, hogy hogyan lehetne itt Magyarországon a lakhatás helyzetét stabilizálni. Egyrészt van Újpesten egy programunk, egy városrehabilitációs program, ahol szociális munkásaink dolgoznak körülbelül 100 családdal. Mindennapos ügyeikben havonta nagyjából 80-100 ügyben segítve az ügyfeleket, illetve segítve az önkormányzatot abban, hogy ez a projekt ez sikeres legyen. Itt felépült egy új bérlakás, emberek rossz körülmények közül felújított lakásokba költözhettek, tehát fizikai megvalósítása is volt annak, hogy jobb lakáskörülmények közé kerüljenek az emberek, és a cél az, hogy mindenki a projekt által egy picit kedvezőbb helyzetbe kerüljön. Saját programunk az, amiben szintén önkormányzattal együttműködve családok átmeneti otthonában már lakhatásukat elvesztett családokat, kisgyermekes családokat költöztettünk szociális bérlakásba. Ezek nagyon rossz állapotú önkormányzati bérlakások, ezeket önkéntesek és a család segítségével felújítjuk, teljesen lebontjuk és újraépítjük ezeket a lakásokat, akár falakat bontunk el, lakásokat kötünk össze, és utána ezekbe tudnak beköltözni a családok. Egyébként jövő héten lesz az egyik lakásavatónk egy családdal, aki tavaly költözött be, idén az már biztos, hogy 2 lakást fel tudunk újítani. Van egy országos programunk, ami a támasz program. Itt évente egy 30-40 családnak tudunk segíteni lakáskörülményeik javításában. Ezzel Budapesten és vidéken is jelen vagyunk. Ahogy említettem, csináljuk ezt a falusi csok programot, amiben családokat juttatunk a program finanszírozásához, előre finanszírozzuk a felújítások költségeit, és utána tulajdonképpen ugye az állami támogatásból, amint azt megkapjuk a felújítások után, már tudunk menni egy következő projektre. Ebben például 20 családnak szeretnénk igen szignifikáns segítséget adni. Jelen pillanatban Nógrád, Baranya és Somogy megyében van ez a program. és ne feledkezzünk meg az ilyen innovatív programjainkról. Egyrészt kollégáim és KH-építők segítségével sikerült kifejlesztenünk egy új fűtési módot, ez a hőoszlop. Ez egy olyan fatüzelésű berendezés, ami ötvözi a cserépkályha, a lemezkályha és a tömegkályha előnyeit. Ez egy viszonylag könnyen egy nap alatt felépíthető hatékony fűtőberendezés, ami szintén a honlapunkon megtalálható, tehát hőoszlopnak hívják, és ebből már 9-et vidéken letelepítettünk rászoruló családok számára. És egyébként idén, ha minden igaz, akkor elkészül az első prototípus háza a Habitat moduláris háznak, amiben egy megfizethető, környezetbarát is fenntartható olyan lakóegységet, önálló lakóegységet szeretnénk létrehozni a MOME egyetemmel közösen, ami akár egy önkormányzat számára is, akár magánszemélyek számára is egy megfizethető, olcsó és fenntartható lakás lehetőségét adja. Tehát ezekben dolgozunk a terepen, ugye ukrán programunk van, és ezek mellett pedig próbálunk rendszer szinten is beavatkozni a lakhatás kérdésébe. Szóval nagyon elfoglaltak vagyunk, de nagyon lelkesek is.
Zsolt, egy levegővel elmondott 8 programot.
És hányan vagytok mindenre?
22-en, 24-en, igen, egy kicsit néha így változik a létszám, ugye vannak programok, amik futnak, vannak, amik nem, de körülbelül ez így a nagyságrendünk, tehát 20 fölött valamivel, ami azt jelenti, hogy így Magyarországon egy ilyen erős középkategóriás szervezet vagyunk.
Mennyire fogékonyak azok, akiknek címezve vannak ezek a szakpolitikai tanulmányok?
Igen, ez a kedvenc kérdésem, hogy azt hozzátenném, hogy abszolút próbálkozik a kormányzat irányába is megjelenni ezekkel a javaslatokkal. Változó, hogy mennyire ütnek át ezek egy ilyen bizonyos szintet. A lakhatási jelentés kifejezetten ilyen döntéshozók felé is készült, tehát javaslatok jelennek meg a végén, ami nagyon konkretizálva megfogalmazza, hogy mit várnánk el egy kormányzattól, és milyen állami beavatkozást szeretnénk elérni, de emellett elég együttműködünk önkormányzatokkal is, illetve egy ilyen EU-s szinten is megjelenik ez egy érdekképviseleti munka, aminek a java része igazából arra koncentrál, hogy közép-kelet-európai és magyarországi szempontok megjelenjenek a döntéshozatali folyamatokban, mert ezek sokszor így gyakorlatilag ignorálva vannak az ilyen nyugat-európai realitások talaján. Hogyha most gondolok például az energiaszegénység kérdésére, ami nagyon dominánsan megjelenik a Habitat munkájában az elmúlt mondjuk 3 évben, sokszor olyan alapvetések számunkra, hogy a szilárd tüzelés Magyarországon, vagy közép-kelet-európában nagyon jelentős, tehát Magyarországon közel 4 millió ember használ valamilyen formában szilárd tüzelőt, valaki részint, valaki teljes egészében csak erre hagyatkozik. Ez egy ilyen brüsszeli, európai nő szinten nem egy alapvetés. Vagy hogy az ilyen klímaátállásnak milyen szociális vetületei vannak, és ezek hogyan fogják érinteni a közép-kelet-európai országokat, erről is nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a diskurzusok, és ezt is próbáljuk képviselni például egy ilyen koalíció közepette, vagy ilyen EU-s döntéshozatali folyamatokban.
Elég nagy terület, amit képviseltek
igen,
akkor.
Igen, amikor így megkérdezted, hogy foglaljuk össze egy mondatba, szerintem egyre nehezebb, hogy mikkel is foglalkozik a Habitat.
Igen, de talán ami a Habitatnak így egy ilyen egymondatos jellemzése, hogy mi azt gondoljuk, hogy a lakhatáson keresztül vezet az út az egészséges társadalomba. Azt gondoljuk, hogy mindenki számára az egy jog, egy alapjog, hogy megfelelő, biztonságos, megfizethető lakhatásban éljen, és tulajdonképpen a programjaink mind a közvetlen segítség a családoknak, szakpolitikai munkánk, illetve az a társadalmi hatás, amit el szeretnénk érni, az ebbe az irányba megy, ezt mondjuk mindenhol, és a különböző program elemeink azok tulajdonképpen ezt segítik elő.
Miből finanszírozzátok a tevékenységeteket? Mert a szakpolitikai elemzés készítés az relatíve egy ahhoz képest költséghatékonyan megoldható szegmens. Ellenben mondjuk egy szociális lakásfelújítás az már egy nagyobb költség. Miből jön ez össze?
Igen, elég változatos részekből jön össze tulajdonképpen a működési költségünk. Vannak hosszú távú, rövid távú vállalati partnereink, akikkel főleg az építkezések finanszírozását oldjuk meg. Ezek között vannak építőipari cégek, de akár bankok, akár teljesen más szektorból jövő cégek. Pályázunk is, intézményi pályázatokat különböző alapítványokhoz, akár az Európai Unióhoz pályázatokat adunk be. Ennek egy jó része főleg a szakpolitikai munkát támogatja. Vannak magánszemély támogatóink az 1%-ból, És egyéb más forrásokból, például tavaly egy nagyon jó követes kampányunk volt, ahol két hőoszlop egy ilyen új kályhaépítésre sikerült összeszednünk a pénzt, úgyhogy ezek a változatos források adják azt az alapot, amivel azt a 22 munkatársunkat fent tudjuk tartani, hogy profi munkát tudjunk végezni, illetve meg is tudjuk utána valósítani a programokat.
Előbb ugye szó esett erről a bizonyos 2-3 millió emberről. Mi az a lakhatási szegénység egyébként? Ezt lehet definiálni? Nyilván több rétege van, az az első lépcső, mondjuk a leglátványosabb és legérezhetőbb lépcső, hogyha valaki effektív az utcán él, de gondolom ennek még számtalan egyéb területe van, és dimenziója van.
Nem kell a legextrémebbre, az ilyen mély szegénységre és hajléktalanságra gondolni, nyilvánvalóan ez is oda tartozik, de hogy a különféle szempontok alapján, például területi szempontok alapján, aki olyan helyen él, vagy akár be van betonozva a magántulajdonával, ahol nem elérhetőek számára ilyen alapellátások, nagyon sokat kell utazni a munkájába, iskolába, ezeket nem tudja elérni, már ez is számíthat lakhatási szegénységbe esőnek, akkor jogi szempontok alapján például az ilyen uzsora lakások, vagy ami nagyon jellemző, az ilyen abszolút szabályozatlan magánbérleti piacon, hogy nincsen szerződése, emiatt egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben van, ezt is abszolút ideérthetjük. A lakásminőségi szempontok alapján kicsit áttérünk erre az energiaszegénység témára, hogy egyszerűen ilyen szubsztandard lakásban él, ami ugye egészségügyi problémákat is magával vonhat, növekednek emiatt a rezsiköltségei, hogy nagyon rossz minőségű lakás, illetve hát nyilvánvalóan van egy ilyen egyszerűen ilyen ilyen jövedelem alapú vonzat, vagy jövedelem alapú meghatározása is, hogy nem tudja megfizetni egyszerűen a megfelelő lakhatását, és ez meg főleg inkább a magánbérleti szektorban jellemző.
Mondjuk Európai Uniós viszonylatban hogy állunk lakosság arányosan ezzel a 2-3 millió fővel?
De azt gondolom, hogy egyrészt a 2-3 millió fővel szerintem nagyon hasonlóan állunk, mint a kelet-közép-európai államok. Itt azért mind a lakáshelyzetben, mind a magánlakások számában, elérhető, megfizethető lakások számában százalékosan viszonylag hasonlóak a viszonyok. Nem véletlenül ugye ugyanolyan történelmi háttérrel rendelkezünk. Nyugat-Európában inkább mások a nehézségek. Ott is például ugye a nagyvárosokban az albérletárak ugyanúgy megfizethetetlenek lassan, ezt próbálják is szabályozni, amire egyelőre Kelet-Európában például ilyen szabályozásokra nem látunk példát, tehát a magánbérleti piacot egyelőre nem szabályozzák. Mi azért ennek ellenére egy 3 évvel ezelőtt leraktunk egy szabályozási javaslatot, egy átfogó szabályozási javaslatot erre, tehát egyelőre még a kormányzat nem kapott erre rá, de azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb ezt meg kellene tenni. Ugyanis azt is gondoljuk, hogy a lakás az nem egy ilyen konvencionális áru, tehát a lakásra nem egy üzleti termékként kellene tekintenünk, hanem egy olyan alapvető lehetőségre vagy jogra, amit biztosítani kellene minden állampolgárnak. Éppen ezért mi azért elég radikálisan nézzük ezt, a lakáshelyzetet, a lakások szabályozását, a lakások értékesítését, egyáltalán a lakáspiacot. De hogyha például ugye a kihűlések számát veszük, ugye itt ezt sokféleképpen szokták mondani, hogy megfagytak vagy kihűltek, általában azért nem fagynak meg az emberek, csak egyszerűen annyira hideg van, hogy már nem bírják tovább. Ez főleg az időseket, egyedülálló időseket érinti, úgyhogy mindenkor más civil szervezetekkel együtt ilyenkor télen föl szoktuk hívni a figyelmet, hogy tényleg figyeljen oda mindenki a szomszédjára, nézze meg, hogy az a néni valóban jól van-e, akár kérdezze meg, hogy bevásárolhat-e neki. És érdekes módon nagyobb számban hűlnek ki emberek a saját lakásukban, mint az utcán élő hajléktalanok. Tehát ez egy valós probléma. Ugye eddig enyhetelünk volt, most ezen a héten, meg talán a jövő héten is azért most már hidegebbek lesznek megint, tehát megint csak elindul ez a vörös kód, megint csak elindul az, hogy figyeljünk oda egymásra, és senkit ne hagyjunk sem a lakásában, sem az útszélén megfagyni.
Ha volna egy varázspálcátok, külön-külön teszem fel ezt a kérdést nektek, mi lenne az az első terület, amit meg kéne változtatni ahhoz, hogy mondjuk a lakhatási szegénység problémája valamelyest javuljon?
Zsolt előbb említette ezt az egész piaci logikát, meg ezt az ilyen pénzügyi logikát, ami a kormányzat részéről nagyon meghatározó a lakhatás területén. ezzel lenne érdemes valamit kezdeni, meg egyáltalán az egész ilyen struktúráját a lakásállománynak, hogy abszolút a magántulajdon dominál, és ez egy ilyen nagyon szűk magánbérleti piacot eredményez, ez bebetonozhat embereket, és erre épül rá NER-nek gyakorlatilag az ilyen lakáspolitikája, és ezen kéne változtatni, egy változatosabb palettát kéne abszolút kiépíteni, aminek az a fő csapásvonala gyakorlatilag a szociális bérlakások. Egyrészt rohamos felépítése, másrészt a meglévőek felújítása. Tehát át kéne alakítani abszolút ezt a struktúrát, mert az, hogy gyakorlatilag a háztartások közel 90%-a rendelkezik magántulajdonnal, és egy ilyen 10%-os magánbérleti piacon kell a többieknek gyakorlatilag így menedzselniük az életét, az egyik ilyen fő probléma forrása a magyar lakáspolitikának, vagy nem létező lakáspolitikának tulajdonképpen. Tehát ezt kéne átstruktúrálni abszolút, amihez nyilván egy ilyen kulturális változásra is szükség van. Szóval varázspálcával elkezdünk építeni, és fókuszálni gyakorlatilag ilyen különféle alternatív struktúrákra, mint lakásszövetkezetek, vagy lakásügynökségek, és ugye a szociális bérlakások, amiket ismerünk, csak nagyon elenyészőek a jelenlegi lakásállományban, ilyen 2% körül van az arányuk.
Döbbenetesen alacsony. Zsolt?
Én erre azért valamennyire ráúsznék, de talán még egy elhátrébb lépnék, tehát hogy jelen pillanatban azt látjuk, hogy sem a politikai párbeszédnek, sem a társadalmi közbeszédnek nem prioritása a lakhatás, mint olyan. Talán azért is, mert ahogy elkezdünk most erről beszélni, ugye ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és nagyon hosszú távú, nagyon nagy befektetést igénylő stratégiai kérdés ennek a megváltoztatása. Tehát, hogyha én valamit megváltoztathatnék, akkor ez az emberek fejében tennék egy ilyen változást, egy kapcsolót átváltanék, mert hogy ezt mindenki érzi, ugye lakni mindenkinek kell valahol, avval mindig fölmerülnek problémák, csak ilyen struktúráltan, koncentráltan talán az emberek sem gondolnak rá, és hogyha ez elindulna, akkor talán ki tudna alakulni egy olyan politikai konszenzus, mert ugye ez sincs Magyarországon, ami mondjuk akár egy kormányokon átívelő szociálisan érzékeny olyan lakásstratégiát vagy lakhatási stratégiát hozna föl, ami kormányokon átívelően megfelelő anyagi forrásokkal megtámogatna egy hosszú távú változás elindítását. Enélkül csak kapargatjuk a felszínt. Nagyon sok kiváló javaslat született, már nagyon sok kiváló szervezet dolgozik rajtunk kívül is a lakhatási problémákon. Amíg egy ilyen rendszer szintű akarat nincs, ami mögé stratégia és pénz van téve, addig szignifikáns változást nem tudunk. Nagyon sok családnak tudunk segíteni, mi is, más szervezetek is, de ez csepp a tengerben, ettől a rendszer maga az nem változik.
Reflektálnál erre?
Igen, ezért nagyon sokat gondolkozom mostanság, hogy ez érdekes, hogy mekkora ilyen meghatározó társadalmi probléma a lakhatás kérdéskör, és még sincs eként tematizálva. Tehát kicsit úgy tekintünk ezekre a folyamatokra, hogy növekedtek az albérletárak, növekszik a rezsiár, és mint egy ilyen külső piaci folyamatként tekintünk rá, amire lehet panaszkodni, és teljesen jogos panacok merülnek fel, de ebben az állami szerepvállalás hiánya az abszolút nem tematizált, szerintem olyan szinten ilyen gyakorlatilag tehát, hogy erre szerintem így nagyon jó lenne egy ilyen társadalmi felébredés. Igen, ezek olyan dolgok, amelyek befolyásolhatóak tudatos állami szerepvállalással, és ezt nem szabad valóban ilyen piacként kezelni, mint ahogy most kezelve van. Tehát, hogy szerintem sokkal nagyobb közfelháborodást válthatna ki a jelenlegi lakáshelyzet Magyarországon. Ha megnézzük, hogy hányan mennek el egy lakásmenetre, ami minden évben megrendeződik, holott mindenkit érintő probléma. Tehát, hogy ne egy ilyen külső dologként tekintsünk rá, amit nem tudunk befolyásolni, nem. Tehát abszolút ez ilyen érdekérvényesítés, azt hiszem sokkal alacsonyabb idézőjelbe vett szinten elkezdődhetne, hogy ráébredünk, hogy igen, itt az államnak kellene sokkal nagyobb szerepet vállalnia, és ezt kikövetelhetjük tőle, mint állampolgárok.
És bocsánat, még egy gyors reflektálás erre, hogy ugye most ilyenkor visszajöhet valaki, hogy de hát mennyi lakásprogram indult az utóbbi évben Magyarország, ugye ott van a CSOK, falusi CSOK, egyebek. Viszont, hogyha megnézzük, ezeknek egyrészt a célzottsága az nem szociálisan célzott, tehát hogy középosztályt, felső osztályt érte el jobban. Egyébként mi is most csinálunk egy falusi CSOK programot, amiben vidéken élő, nagyon nehéz helyzetben élő embereket segítünk ahhoz, hogy hozzájussanak ehhez a falusi CSOKhoz, és fel tudjuk újítani a házukat, akár energetikai, akár egyszerűen csak lakásminőségi felújításokat végezve náluk. Egyrészt azt látjuk, hogy ugye ezek a pénzek, amik elérhetőek, ezek inflálódnak el, és nagyon egyre kevesebbre elegek. Másrészt ugye nagyon-nagyon bonyolult, nagyon erős kritériumokkal lehet pályázni ezekbe a programokba, így sok sokan egyszerűen önmaguk meg sem tudják ugrani. A mi programunkban ebben próbálunk egy komplex megoldást nyújtani nekik. Szóval nagyon sok ilyen program van, a problémánk ezzel az, hogy nem szociálisan célzott, másrészt pedig az, hogy nem lakáspolitikai, lakásstratégiai program része, hanem ugye népességnövelő, családi programok, adózási programok, más gazdasági programoknak a részei, de nem kifejezetten egy rendszer szintű lakhatási megoldó folyamatnak a részei, és éppen ezért pont nem érik el szerintünk azokat az embereket, akiknek egyébként a legnagyobb szüksége lenne rá, hogy ezeket a támogatásokat megkapják.
Hát ez teljesen jogos, hogyha például valaki bizonyos életkor fölött van, vagy idősebb annál az elvárt kritériumrendszernél, vagy nincsen gyereke egyedülálló, akkor ő kapásból kiesik a csokrendszeréből, ha csak erre gondolunk. Előbb szó esett arról nagyon érintőlegesen, hogy ez pénzkérdés is. Mekkora összegre volna szükség, egy sac per kb. Magyarországon ahhoz, hogy mondjuk, és most a kulturális, meg a gondolkodásbeli strukturális aspektusokat félretennénk, hogy meg lehessen ezt az egészet oldani, vagy megfelelő számban álljanak rendelkezésre szociális bérlakások. Van erre valamiféle kalkuláció?
Hát szerintem ezt így elég erős lenne, hogyha most mondanék egy számot, mert hogy erre most így nekünk nincs feltétlenül számunk. Tavaly a választásokra készülve több lakhatási szervezet és más civil szervezetekkel összeraktunk egy lakhatási minimum javaslatcsomagot, amiben a lakhatás legégetőbb kérdéseivel foglalkozunk. Ez egyébként továbbra is elérhető a lakhatasiminimum.hu oldalon. És ebben mi azt mondtuk, hogy kezdetnek már az is jó lenne, hogyha a GDP 1%-át az állam kifejezetten lakhatásra fordítaná, és ezekkel a pénzekkel valósítana meg ilyen programokat. Ugye itt a megfizethető bérlakáson, vagy megfizethető lakhatáson nem csak a szociális bérlakásokat értjük, hanem mindent, ami mondjuk a piaci árnál kedvezőbb. Azt gondoljuk, hogy indításnak ez már nem lenne rossz. Most ennek az összege ugye azért változik, változhat. Egyébként azt látjuk, hogy nem a pénz jelenti a problémát. Tehát nem az a probléma, hogy a magyar államnak nincs pénze arra, hogy erre fordítsa, csak nem erre fordítja, hanem más dolgokra.
Pont erre szerettem volna reagálni, hogy én sem dobnék annyira könnyedén ide egy számot, de azt hozzátehetjük, hogy az ilyen kormányok, vagy a mostani rendszerben elméletileg reál értéken idén, és 2022-es évben az egyik legmagasabb az ilyen lakhatásra szánt összeg, ez ilyen 400 milliárd körül van, de Zsolt imént említette, hogy ennek az ilyen elosztása, vagy hogy ez így mikre használódik fel, az abszolút, azt kéne igazából átorientálni, tehát ez egy nagy összegről beszélünk, ugyan ha megnézzük mondjuk az ilyen 70-es években, mekkora összeg volt a sokkal nagyobb, hogy a rendszerváltás idején, és akkor, tehát hogy ezek a nagy része pontosan a csokra, az otthonfelújítási támogatásra, igazából a támogatott hiteleknek az ilyen állami kiegészítésére, vagy hiteltámogatására megy el, ami egyébként egyre nagyobb terhet jelent az állam számára is, tehát igazából ezeket átcsoportosítani kéne, hogy az összeg az gyakorlatilag le van rakva, de hogy ahogy ez elhangzott sokszor, ez nem tényleg érdemes kihangsúlyozni, abszolút nem szociálisan célzott módon. Meg nagyon sok pénz igazából beszivárog az építőiparba, meg az ilyen jellegű ilyen prociklikus beavatkozások valójában nem érik el a hatásukat, tehát hogy gyakorlatilag az állam, az most már így bizonyított, hogy az állami támogatások rendszere is hozzájárul az árak növekedéséhez, nagyon sok az építőiparba fog beépülni, tehát ezeket kéne gyakorlatilag átcsoportosítani a meglévő összegeket.
Tehát itt valójában tényleg akkor az akaratról és annak hiányáról beszélünk.
Szerintem talán, amit egyébként te említettél, abba az irányba egy picit elmehetünk, ugye itt beszéltünk idősekről, fiatalokról, sok olyan emberről, aki ezekben a népszerű családos programokban nem feltétlenül tud részt venni, illetve egyébként a csokban, ha mindegy, ez akkor 40 vagy 50 ezer olyan gyerek van, akit beígértek a csokba, hogy lesz, és erre most nincs adatom, de hogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ebből hányan születtek meg, hány családnak lett abból nehézsége, hogy mondjuk nem tudott megszületni az a gyermek, akit vállaltak, és ezáltal valamilyen módon vagy vissza kell fizetnie, vagy valahogy intéznie kell ennek a hitelnek a következményeit, de hogy idősek, fiatalok, tehát igen, azt látjuk, hogy például nagyon sok idős ember lakik egyedül nagyházakban, erre például lehetne valamilyen programot, célzott programot csinálni, hogy nekik segíteni, akár egy cserével, egy tényleg minőségi cserével egy megfizethető lakásba tudjanak költözni, fiatalok, nagycsaládosok pedig megkaphassák mondjuk ezt a lakást. hogy ez egy érzékeny téma, magántulajdonhoz való hozzányúlás, tehát ezt abszolút finoman kellene társadalmi párbeszéddel előkészítve, erre ugye nem látunk egyelőre kezdeményeket, illetve hát a fiataloknál ez egy óriási nagy probléma, hogy jelen pillanatban tavaly előtti, vagy 3 évvel ezelőtti lakhatási jelentésünkben volt egy fiatalos fejezet, és ott ugye azt mondtuk, hogy a mostani 35 év alatti fiataloknak körülbelül 50-60% az még a szüleihez van bejelentve. De az nem biztos, hogy ott is élnek, de azt látjuk, hogy fiatalok életkezdési lehetőségei nagyon nehezek, nagyon sokszor a szüleikkel laknak, vagy valami zsúfolt helyen, tehát ide is egy nagyon átgondolt, célzott program kellene. Úgyhogy éppen ezért, amellett, hogy mondjuk a politika ezt fölvállalná, előtte meg kellene nézni, hogy a magyarországi lakásállomány pontosan hogy néz ki. Ugye van körülbelül 4,4 millió lakáscélú ingatlan Magyarországon, ez a lakásállomány, ebből körülbelül 4-500 ezer üresen áll. Ezt is jó lenne megtudni, fölmérni, hogy ezek milyen állapotban vannak, miért állnak ülesen, lehet-e valamilyen módon hasznosítani a lakhatási válság mérséklésére. Tehát mindenképpen ugye egy felmérés, egy döntés, szakmai döntés, egy stratégia kidolgozása is így lehetne ezzel valamit kezdeni. Ezt viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok lehetőségeit tágítani kellene, így nagyon nehéz nekik perspektívát nyújtani, és egyébként ők azok, akik a legtöbben laknak albérletben, piaci albérletben, tehát ez az albérlet kérdés ez erősen összefügg a fiatalok lehetőségeivel, akár itthon maradásával is.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy végül akkor ők azok, akik elhagyják Magyarországot. Lili?
Még arra szerettem volna rácsatlakozni az ilyen pénzkérdésben, hogy rengeteg intézkedés igazából nem is pénzt igényelne. Tehát sok szempontból a szabályozáson kéne változtatni, amit az állam megtehetne, hogy gyakorlatilag például a lakásügynökségeknek vagy a lakásszövetkezeteknek az ilyen jogi hátterét megteremteni, ez abszolút nem pénzkérdés, és utána rengeteg egyesület vagy szervezet beleállna ezekbe a programokba, vagy önkormányzatok, stb. Illetve igen, az üres lakásokhoz is kapcsolódik, ez nem tudom, hogy mennyire ismered a szociális lakásügynökségnek a koncepcióját, ami gyakorlatilag pont ilyen üresen álló lakások, magán tulajdonban lévő lakások kihasználására épül rá, sokszor a tulajaik, tehát hogy nincs egy olyan bizalom a rendszerben, hogy ezt ők maguk kiadnák, vagy már voltak rossz tapasztalataik, vagy esetleg külföldre költöztek, és van egy lakásuk javarészt Budapesten, és ezt gyakorlatilag egy szervezetnek a kezelésébe adják, aki kezességet vállal a felől, hogy a lakás ugyanolyan minőségben vagy ugyanolyan állapotban marad, és keres erre egy lakót, viszont nem a piaci albérleti áron adja ki, hanem annál valamelyest alacsonyabban. És akkor ez mindkét félnek igazából kedvező, annak, aki beköltözik, nem kell kifizesse ezeket az orbitális albérleti árakat, illetve annak, aki kiadja, annak van egy ilyen biztonságérzet az egészen, hogy ezt egy szervezet felelősséget vállalt, és neki is nyilvánvalóan bevétele van belőle, és ilyen társadalmi szinten pedig nem áll üresen egy lakás. Most ezek kialakítása nem feltétlenül pénzkérdése, sokkal inkább akarat. Erre ugye vannak próbálkozások, a utcáról lakásba egyesület, az első kerülettel közösen, illetve saját maguk pedig szociális munkások számára hoztak létre egy ilyen szociális lakásügynökséget, de ennek az ilyen jogi háttere még mindig nem annyira egyszerű, mint amennyire ezt meg lehetne teremteni, és akkor valószínűleg sokkal több ilyen, akár megyeszékhelyeken vagy másik városokban elkezdődhetne, vagy kialakulhatna.
És ehhez nem kellene feltalálni a spanyol viaszt feltételezem, mert ezek létező megoldások, mint ahogy Nyugat-Európában az is létezik, hogy országa válogatja, de hogyha mondjuk egy új társasház épül, akkor bizonyos százalékát kötelező jellegre az ott létrejövő lakásoknak be kell áldozni, úgymond szociális bérlakás céljára.
Egyébként erre vannak Magyarországon is kezdeményezések, én még nem láttam olyat, ahol ez így megvalósult volna, de vannak olyan befektetők, akik kifejezetten ebben jönnének be, hogy ők fejlesztenének ingatlan, de akkor 10-20%-át az ingatlanoknak ugye szociális célra fölajánlanák, és még így is látnak benne fantáziát, ez mindenképpen jó lenne. Tehát én is egyébként pont múlt héten beszélgettem egy ilyen illetővel, aki ebben jött, tehát ezt is lehetne egyébként támogatni, sőt, akár előírni, tehát hogy nem kellene annyira félnie sem az önkormányzatoknak, sem a kormányzatnak attól, hogy ebben így, vagy erre így menjen. De amiről most beszélgettünk nagyon sokat, az ugye ezek főleg a szakpolitikai munkák, meg hogy milyen rendszer szintű változást kellene elérni. Viszont van egy csomó olyan terepi programunk, amiben tényleg közvetlenül segítünk az embereknek, és lehet, hogy talán ez is érdekes lehet, hogy milyen módon vagyunk kint a terepen, milyen módon szerzünk tapasztalatokat arról, hogy a lakhatás helyzete milyen. Ugyanis ez nagyon fontos, hogy ez a terepi tapasztalat utána azokba a kutatásokba, azokba a javaslatokba beépüljön. Tehát ebből a szempontból mindenképp egy ilyen nagyon speciális szervezet vagyunk, aki tulajdonképpen így az egész, az összes dimenziót lefedi, ami a lakhatás kérdése, és ezáltal azt gondoljuk, hogy elég megalapozott válaszokat tudunk adni a felvetett kérdésekre, vagy a társadalmi problémákra.
Ha a lakhatási szegénységet nézzük, mint problémát, egész egyszerűen a humanitárius oldalon túl levezethető, teljesen racionális okokkal is gondolom, hogy miért is fontos az egy embernek, hogy lakása legyen. Hova tud elvezetni? Milyen, tehát az egészségügyi, a szociális, a társadalomba visszaintegrálhatósági szempont, tokon át, gondolom egy csomó dimenziója van ennek. Ezt el tudnátok mondani, vagy össze tudnátok fordulni, hogy miért fontos az, hogy egy embernek legyen hol laknia?
Te magad is utaltál rá, hogy ez egy nagyon komplex kérdéskör, de szerintem tényleg egy ilyen biztonságos alapot jelent. Ez van egy ilyen megnyugvást nyújtó dolog, hogy az embernek van egy hely, ahova hazamész, otthon vagy, a saját környezetedben, igen, nincsenek külső szemlélők, és úgy éled az életedet, és így megteremtődik ennek a feltétele, ahol igazából pihenhetsz, ahol reproduktív munkát végezhetsz, ahol tehát magadat is gyakorlatilag újra teremted, hogyha ilyen kifejezéssel élhetek. Ez egy ilyen alapvetés szerintem ahhoz, hogy igazából a társadalomban utána részt tudjunk venni, legyen ez akármilyen módon. Nyilvánvalóan nagyon erős egészségügyi szempontja is vannak ennek az egésznek, ami kapcsolódik például lakásminőséghez. Tehát a magyar lakásállomány egészen lesújtó állapotban van. 80-90% abszolút felújítást igényelne. Nagyon nagy probléma, akár ilyenekre gondolok, ami tényleg én kézzel fogható, hogy penészedés, ami gyakorlatilag ilyen gyerekkori asztmát, vagy ilyen egyéb különféle légúti problémákat okozhat. Természetesen vannak ilyen munkaerő, piaci szempontja is ennek az egésznek, hogy nyilvánvalóan, akinek egy biztos háttere van, az sokkal inkább tud utána munkát vállalni, akkor tényleg az ilyen például ilyen hajléktalanságból kivezető utaknál is. Ezért hangsúlyozva, hogy gyakorlatilag az összes lakhatási szervezet az elsőként lakhatás ilyen módszertanát, vagy koncepcióját, hogy ez az, ami megteremti a feltételeket ahhoz, hogy utána egy ember igazából méltó módon bármilyen társadalmi szerepet tudjon vállalni.
Igen, hát erre van egyébként számtalan példánk, amiben így ezt megtapasztaltuk. Talán az egyik ilyen legmegrendítőbb példa, amikor még az elsőként lakhatást programot csináltuk, itt ugye utcán élő hajléktalanokat juttattunk be önkormányzati szociális bérlakásba, és volt egy hajléktalan párunk, aki bekerült ebbe a bérlakásba, ahol a párnak az egyik tagja az súlyos beteg lett, és sajnos el is hunyt a végén, viszont az, hogy amikor már így a végstádiumban volt, akkor haza tudott menni a saját lakásába, és a párja otthon tudta például ápolni, ez egy olyan dolog volt, ami megfizethetetlen. Nagyon sok ilyen történet van, hogy ugye azért az utcán egy év az lehet, hogy akár 2-3 évnek is megfelel, tehát nagyon rossz egészségi állapotban kerülnek be emberek így az utcáról a lakásokba, és lehet, hogy csak egy vagy két évig, de át tudják élni azt, hogy milyen egy saját otthonban tényleg nyugodtan, a saját körülményeiket megteremtve és fenntartva élni. Ez valóban így a mentális egészséghez, vagy a mentális állapothoz nagyon-nagyon fontos, és pont ezek a kis apróságok, amiket nagyon nehéz megfogni, ezek fontosak. De ugyanúgy beszélhetünk egy gyereknek is, erre ugye vannak tanulmányok, hogyha megfelelő normális családi körben és egyébként lakásban él, akkor a lehetőségei a társadalomban sokkal magasabbak. Tehát akkor nyugodtan tud tanulni, kreatív tud lenni, tehát nagyon fontosak ezek az alapok, és nagyon nehezen megfoghatóak, de mégis nagyon, nagyon fontosak ezek az alapok.
Még valami eszembe jutott egy kicsit ilyen reklámhelye, hogy a legutóbbi lakásmeneten egyébként volt egy gyönyörű beszéd erről Tamás Gáspár Miklós tollából, aki már akkor se volt olyan egészségügyi állapotban, hogy a saját maga előadja, hanem egy AVMS aktivista olvasta fel, de ezt érdemes megkeresni, mert szerintem nálunk sokkal szebben megfogalmazta, hogy mi ez az ilyen eszmei értéke a lakhatásnak, vagy mi az, amit tud adni egy ilyen emberi méltósághoz, egy ilyen szuper szép beszéd.
Miért van az, biztos már magatok közt ezerszer beszéltetek erről, vagy gondolkodtatok erről hangosan, miért van az, hogy ennek ellenére, hogy ez egy ilyen fontos probléma, a társadalom elfordítja a tekintetét, nincs erről diskurzus, és nyilván van egy nagyon mohó hatalom, vagy egy nagyon mohó gazdasági elit, akinek ez egy cseppet se számít, de tényleg nem része a diskurzusnak. Miért? Ennek történelmi okai vannak, hogy Magyarországon mit tudom én, a népesség elég magas aránya rendelkezik saját ingatlannal, és ezért azt érzi, hogy ez nem az ő problémája. Miért van ez így?
Én kicsit pont erre vezetném vissza, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta abszolút a magántulajdon támogatására épül rá minden kormányzati program, és akkor ez ilyen nagyobb politikai, társadalmi folyamatoknak is része, ez az ilyen individualizmus, vagy ilyen kis egységekre való bomlás, amit a magántulajdon abszolút megtámogat. Tehát akkor ilyen egyedi problémaként kezeljük szerintem ezt az egész lakhatás kérdését, ami ugye abban manifesztálódik, hogy ki tud lakáshoz jutni, és utána igazából igen, ilyen egyedi problémaként kezdődik, és nem egy ilyen társadalmi felfogásként, hogy gyakorlatilag mindannyiunknak, ahogy ez elhangzott, kell valahol laknia, és ez mindannyiunkat érint, és közös célunk, hogy ennek megfelelő hátteret tudjunk teremteni. Szóval nem igen, én a magántulajdonnak a dominanciájára vezetném vissza, amit nyilvánvalóan felkarol, és támogat és tol az állami lakáspolitika, és persze beilleszthető egy ilyen nagyobb ilyen neoliberalizációs folyamatba is, amiről így nehezebb szerintem filozofálgatni, vagy nehéz rátenni teljesen pontosan az újunkat, az miért van ez az ilyen magyar társadalomnak kicsit az ilyen társadalmi szerepvállalástól való félelme. Ez már sokkal ilyen kicsit ilyen absztraktabb ahhoz, hogy szerintem itt mi fejtegessük, de erre is korábban utaltam, hogy ez egy, lehet, hogy egy másik közegben sokkal nagyobb felháborodás váltana ki, hogy ilyen jellegű a lakáspolitika, ennyire nem támogató, ennyire nem szociálisan célzott. Lehet, hogy máshol utcára vonulnának egy ilyen dolog miatt.
Nagyon nehéz, nem tudom, ahogy beszéltük is egy mondatban összefoglalni, hogy milyen rendszer szintű problémák vannak a lakhatás kapcsán. Tehát, hogy talán ez is, de hogy egy kicsit így visszairányítva ránk, ez valóban a mi felelősségünk is, hogyha már ebben a területtel foglalkozunk, akkor próbáljuk ezeket a problémákat közérthető nyelvre lefordítani. Épp ezért például a lakhatási jelentéseinket is nagyjából két formában adjuk ki. Az egyik az egy ilyen közérthetőbb, egy kicsit ilyen poposabb verzió, ami fönt van a neten, de ott elérhető ugyanaz a verzió, ami akár kutatóknak, akár szakembereknek is szól, a részletes adattáblákkal, grafikonokkal, egyebekkel. Tehát próbáljuk ezt a fajta ilyen edukációs dolgot is csinálni, de valóban azt gondolom, hogy egyébként a politika is akkor fog erre igazán ráváltani, hogyha erre van egy társadalmi nyomás, ahogy látjuk, hogy ugye a politika hogy működik. Tehát ez mindenképpen ugyanúgy benne van így a terveinkben, hogy ezeket a témákat hogyan tudjuk jobban megnyitni a nyilvánosság felé, hogyan tudunk többféle fórumon eljutni az emberekhez ebben.
Mennyire szoros az együttműködésetek a többi lakhatási célú civil szervezettel. Másrésztről az, hogy mennyire reflektáltok az aktuálisan felmerülő problémákra, mondjuk gondolhatok itt az Ukrajnából érkező menekültekre.
Hát annyira szoros, és akkor a két kérdésedet rögtön egybe is összekapcsolnám, annyira szoros, hogy vannak közös programjaink más lakhatási civil szervezetekkel, többek között az Utcáról Lakásba Egyesülettel. Igazából tavaly március óta egy szolidáris lakásfelajánlási rendszert működtetünk, kifejezetten ukrán családok számára, kifejezetten önálló lakhatást biztosítva számukra. Jelen pillanatban már elértük a 114 családot, tehát 114 családnak tudtunk közösen biztos önálló lakhatást adni. Olyan lakásokban, amik nagyon sokszor üresen álltak, tudtuk segíteni azt, hogy ezek a lakások felszerelve álljanak rendelkezésre. Aki nem tudja fizetni az albérletet, tudjuk az albérlet díjukat segíteni. És jelenleg is 90 pár család van, akikkel folyamatosan foglalkozunk, szociális munkával segítjük őket, munkához jutásban, gyerekek iskoláztatásában, nagyon változatos és minden család részére személyre szabott programokkal. Ez egy olyan nagyon konkrét példa, hogy hogyan működünk együtt, de egyébként ugye a másik pedig, hogy mennyire próbálunk az aktuális témák mentén mozogni. Egyrészt minden évben a lakhatási jelentésünkben kiválasztunk olyan témákat, amit nem is biztos, hogy mi foglalkozunk vele, de azt gondoljuk, hogy aktuális és fontos. Erre megkeressük a szakértőket, és ezt beillesztjük a programba. Illetve hát, hogyha megnézzük a választásokra, elkészült ez a lakhatási minimum program más lakhatási szervekkel közösen, vagy szervezetekkel közösen. amikor fölmerült a magyarországi szociális lakásállomány privatizálásának ötlete 2021-ben, akkor is összeállt a lakhatási koalíció, és több szervezettel együtt közösen tiltakoztunk ez ellen. Azt nem mondom, hogy rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, de folyamatosan igyekszünk egymást tájékoztatni, és 2-3-4 szervezettel pedig folyamatosan dolgozunk együtt különböző projekteken. Tehát van ez a dolog, ezen is biztos, hogy lehet még javítani, és ezen folyamatosan gondolkozunk. Ugye az, hogy minden szervezetnek megvan a saját programja, vannak közös programjaink, és nagyon nehéz egyébként kapacitást arra tenni, hogy ezt a fajta szerveződést, szervezettséget, stratégiai együttműködéseket tudjuk erősíteni, de abszolút idénre ez egyébként több szervezettel beszélve, ez mindannyiunk fejében benne van, úgyhogy remélhetőleg ebben tovább tudunk lépni, és tudunk együtt mozogni velük.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük a lehetőséget.